Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To-Do List, egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Idén minden epizódban példát mutatunk arra, hogyan lehet kimászni a különböző típusú gazdasági krízisekből. Az extra epizódokban pedig a válságkezelés általános gazdasági, vállalkozási és személyes aspektusait járjuk körbe. Ebben az epizódban Li Peng-hai Tan lesz a vendégem, aki a befektetésekkel foglalkozó Concord Értékpapír ZRT elemzési vezetője, valamint több cikk szerzője a Concord blogon. Végigvesszük, hogy az egyes gazdaságélénkítő programok hogyan hatnak a piacokra, beszélünk a jelenlegi és a korábbi évek gazdasági kríziseiről, illetve arról is, miért írta Jaksi György, a Concord Értékpapír ZRT elnöke, hogy a mostani válság minden korábbinál súlyosabb lesz. Az első kérdés szerintem, ami egy ilyen válság esetében felvetődik az emberben, hogy vajon ez olyan lesz, mint az a másik válság, mondjuk 2008-as, vagy olyan lesz, mint a nagy gazdasági világválság, hogy az embereknek van már tapasztalata a válságban, megélt egyet már minimum, tehát próbál ezekhez igazodni. Mennyire hasonlítható ez a válság össze, mondjuk a 2008-as, 2009-essel?
Ez az a kérdés, amit szerintem mi minden nap megkapunk, és az az igazság, hogy a válasz, van valami képünk a válaszról, de az gondolom, hogy még top menedzserek, tehát cégek vezetői sem tudják, hogy mit hoz. Ha nem is a holnap, de azt gondolom, hogy az elkövetkezendő fél kötőjele egy év. Én azt gondolom, hogy bár vannak olyan hasonló motivumai ugye a 2008-as válsághoz képest, azért ez nem ugyanaz. Már csak azért sem, mert a 2008-asat, hogyha megnézzük, bár Amerikában nagyon gyors lefolyású volt, Európában szerintem egészen 2013-ig tartott, hogyha azt nézzük, hogy mikor lábalt ki mondjuk ebből az egészből a bankrendszer. Tehát, hogy azért ez egy hosszabb lefolyású valami volt. Én azt gondolom, hogy a mostani, hogyha jó lesz a válságmenedzsmentje az országoknak, akkor ez egy sokkal gyorsabb lefolyású lehet. Tehát az látszik, hogy mondjuk akár a márciusi makroadatokból, vagy áprilisiból, hogy nem tudom, a légi forgalom statisztika alapján 94%-os visszaesés van. Tehát, hogyha már csak innen is belegondolunk, akkor innen azért van hova.
Azért kérdeztem ezt meg, mert az elemzők teljesen más válaszokat szoktak egyébként adni erre a látszólag egyszerű kérdésre, ugye, hogy mennyire hasonlítható a 2008-assal. Én hallottam olyan közgazdászt, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen teljesen ugyanaz, lefagytak a pénzpiacok egyik pillanatra a másikra, ugyanaz, és hallottam olyat is, hogy összesen hasonlítható egyáltalán, hiszen itt nem a pénzpiacokról indult a válság, hanem egy vírus, egy ismeretlen ellenség miatt fagytak le, és mentek csődbe, és álltak le a tőzsdék.
Igen, tehát ez egy külső sok, és nem egy olyan dolog, mint igen, ahogy te is mondtad, ez a 2008-as válság, amikor épült egy ilyen lakáspiaci buborék és túlzott hitelezés, hanem ez így egyről kettőre csak úgy beütött. Szerintem nagyon meglepetésszerűen ért mindenkit, miközben azt gondolom, hogy a 2008-as válságnál azért voltak jelek, amit valószínűleg nem vett annyira komolyan a piac, mint ami lett a végén. Lehet, hogy most is ez van, én azt gondolom, hogy nem, hanem most az látszik, hogy azonnal jött a válsághelyzet kezelés. Tehát nem az volt, hogy 2012-ben szerintem még kamatot is emelt az Európai Központi Bank, ha én jól emlékszem, ott a válság közepén, tehát hogy amikor ugye általában szükség lenne a likviditásra és a hitelezésre.
Azt mondja Jaksi György a Concord blogon egyébként, hogy az előttünk álló válság súlyosabb lesz, mint bármi, amit eddig láttunk. Mitől lehet ez súlyosabb, mint amit láttunk?
Azért súlyosabb, mert Ilyen, ilyet még senki nem látott, hogy akkor leállnak a gyárak, leáll minden, tehát ki kell kapcsolni, és itt nincs olyan, hogy akkor jó, hát akkor esetleg a kereslet az visszaesik 5-10%-kal, és akkor utána minden a normális kerékvágásba visszazökken, hanem itt tényleg nagyon nagy a bizonytalanság, és senki nem tudja, hogy akkor holnap ki lehet-e nyitni, vagy holnap után akkor újra be kell zárni esetleg a második hullámtól, tehát emiatt nyilván van az az út, ami tényleg egy nagyon súlyos válsághoz vezet, hát, hogyha ezt nem kezelik jól, de én azt gondolom, hogy talán még időben vannak a kormányok, hogy jól reagáljanak.
Azt meg tudod mondani, vagy meg tudod fogalmazni, hogy vajon miért nem hallgatnak a közgazdászokra, a szakemberekre, a kutatókra? Tehát rengetegen figyelmeztettek hasonló veszélyre, hasonló járványra, ha gondolunk Stiglitzre, ugye Nobel-díjas közgazdászról van szó, ő már tavaly arról írt, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás a mi harmadik világháborunk. Írt vírusról, írtak kutatók járványokról, és ezzel aztán ugye a gazdasági világválságról, de nem reagálnak rá az államok, a kormányok, a bankok, ennek mi lehet az oka?
Azt nem tudom, ez nehéz ezt a kérdést megválaszolni. Azt gondolom, hogy szerintem a koronavírusról azt lehetett gondolni szerintem még akár február végén, vagy mielőtt ez az egész kitört volna, hogy az megmarad helyi dolognak, mint a SARS, mint az Ebola, mint a MERS. Tehát, hogy azért csomó példa van rá, hogy ugyanott voltak azok a járványok, de nem voltak világszintűek.
Hát és reménykedtek benne, hogy ott marad.
Hát igen, mint ahogy egyébként ezekben a példákban ez így volt, vagy a H1N1, meg H1N5 talán, tehát ezek is persze megvoltak, mert nagyon sok áldozatai voltak, de relatíve szegmentáltak maradtak, és nem egy ilyen világszintű járvány volt.
Uh-huh. Azt hogy látod most már, ugye ez a helyzet tart azért már pár hónapja, a tapasztalat mit mutat, milyen jóslatok igazolódtak be eddig? Tehát mi az, amit jól megjósoltak a válság elején, mi az, amit nem? Mert már a legelején, én emlékszem, lehetett iszonyat vészjósló dolgokat hallani, meg olyat is, aki azt mondta, hogy egyik pillanatra a másikra visszapattanunk, ugye ez a V alakú görbe. Melyik szcenárió látszik most jobban bejönni?
Egyébként olyan, mint hogyha nem is V, de mondjuk U alakú, tehát hogy nem azt gondoljuk, hogy akkor minden oda-visszamegy, és nagyon gyorsan visszapattan, de relatíve egy gyorsabb visszapattanás tűnik ki, ami egyébként érdekes mondani, amiket a tőkepiacokon, tehát hogyha befektetőkkel beszélek, egyébként nem várja senki. Tehát ugye ez lehet, hogy egy pozitív meglepetés lesz. Ugye most talán a Ryanair-nek a vezérigazgatója nyilatkozta, hogy hát ők úgy látják, hogy a foglalások most már nagyon szépen visszajöttek, és jövőre meg lehet, hogy akkor minden visszaáll a régi kerékvágásba. Amit nyilván sok bizonytalanság van, de hogy...
Tehát azt mondod, hogy a szereplők erre az U-ra számítanak inkább, semmiképp nem dupla V-re vagy L-re, ugye hát az a legeslegrosszabb.
Az ellene a legeslegrosszabb, szerintem arra nem számítanak a piaci szereplők.
Egy picit elmondod azt a hallgatóknak, hogy mit jelent pontosan az egyik meg a másik?
A V az egy nagyon-nagyon gyors visszapattanás. Tényleg akkor ez az egy hónap volt, és akkor minden oda megy vissza, ahol voltunk, és akkor a vírus az olyan, mint hogyha meg sem történt volna. Én ennél egy kicsit pessimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy az U az inkább valószínű, vagy lehet, hogy az U-nak is a másik szára az talán nem fog odaérni, mint ahonnan leestünk, de azt gondolom, hogy a gazdaságnak azért azt gondolom, hogy középtávon mondjuk 70-80%-ra azért vissza kéne mennie, és hosszabb távon meg valószínűleg tényleg minden visszaáll, annak is köszönhetően, hogy a kormányok és jegybankok összeálltak, és az látszik, hogy igyekeznek a járványt minél inkább ellensúlyozni.
Ez időben hogy néz ki? Tehát ugye a V hirtelen lefagy minden, aztán gyorsan visszapattan, de ez egy hónap, kettő, három, tehát mi az, ami még V, és mi az, ami már U, tehát azzal kell számolni, hogy hónapokig, fél évig, évekig, tehát időben hát ez hogy néz ki?
A V az azt gondolom, hogy az azt jelenti, hogy akkor ősszel, mondjuk kora ősszel, akkor már mindent elfelejtünk. Nekem az U az inkább azt mondja, hogy akkor év vége, jövő év eleje, és ilyen, hogyha ennél hosszabb, akkor az már egyik sem.
Uh-huh. Egyébként azt ki lehet jelenteni, amit egyébként sokan kijelentenek, hogy amíg nincs gyógymód, amíg nincs vakcina, addig teljes a bizonytalanság a piacokon, a gazdaságban, és bármi jöhet?
Én nem értek ezzel egyet. Tehát egyrészt az, hogy én azzal sem értek egyet, hogy a vakcina a megoldás, szerintem a gyors teszt a megoldás. Tehát azt gondolom, hogy a vakcinát nagyon nehéz elterjeszteni, lehet kötelezővé tenni, de azt gondolom, hogy ha Amerikára nézünk, ahol tényleg ott vannak a vakcina ellenes mozgalmak, ott nehéz meggyőzni a lakosságot, hogy akkor adassa be magával. egy olyan injekciót, ami egyébként, tehát egy olyan betegség esetében, ahol a halál azért nem biztos. Tehát egy ebolánál az oltás, az sokkal inkább célra vezető ilyen szempontból, mert ugye ott mi a másik alternatíva, hogy akkor...
Hát ott óriási a halálozási arány. Illetve hát ez mutálódik folyamatosan, ugye már most is
igen, tudjuk. Igen, és egy oltásnál, tehát influenza oltás is mióta van, és azt se használják ki ugye az emberek. Tehát én ugyanezt gondolom a koronavírusnál is, persze itt egy erősebb az indok, hogy beoltassa magát valaki. A gyors tesz ezzel szemben meg, hogyha jönne egy olcsó, gyors, tényleg azt mondom, hogy maximum fél kötőjel egy órás teszt, vagy még annál is rövidebb, az szerintem egy teljesen jó megoldás lenne, akkor bármilyen szociális esemény előtt munkába, akkor ezzel lehet tesztelni.
Nem kellene leálljon a
így
gazdaság.
Van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy
igen, Dél-Korea talán ezen az úton indult el leginkább.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy valami ilyesmi, hogy akkor a gyárnak a felét azt mindig letesztelem, és akkor utána visszaállítom. Tehát én ebben sokkal jobban hiszek, mint a vakcinába, de másodszor meg ugye mindenki beszél a második hullámról. A gazdasági károkat látva én nem vagyok benne biztos, hogy a kormányok megint a lezárás mellett döntenének, hogyha megint előjönne ez a járvány, már csak azért sem, mert ugye az egész, az első lezárás is azért volt, hogy az egészségügyi kapacitások kiépüljenek, hogy akkor ezzel lassítsák a járványt, laposítsuk el a görbét együtt, és én azt gondolom, hogy valamennyire sokkal felkészültebben érné akkor a gazdaságokat most a második hullám.
Azért meglepő, amit mondasz, mert éppen most derül ki lassan-lassan egyre többek számára, hogy Svédország lehet, hogy rossz úton járt. Ugye Svédország nem zárta le magát, de hát nem tud elzárkózni. A gazdaságára ugyanúgy hatással van a világgazdasági válság a járvány miatt, viszont rengetegen vesztették el az életüket. Tehát ugye itt nagy kérdés, hogy gazdaság vagy az ember élet, mi az ember élet mennyiség, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni normálisan, ami belefér még azért, hogy jó legyen a gazdaság, ezek borzasztó nehéz kérdések.
A legújabb kutatás szerint a halálozási arány az 0,26%, vagy valami ilyesmi számot olvastam ma reggel, és persze, igen, lehet itt az ember életekről vitatkozni, mennyit ér, viszont azt gondolom, hogy ez itt valamennyire amiatt, hogy akkor ennyi ember élet elveszik, cserébe viszont tényleg vállalatok mennek csődbe, ugye a Hertz csődje, ugye nem rég jött,
hát a Lufthansa. Munkahelyek vesznek el, és ugyanaz nehéz helyzetbe kerülnek el az emberek esetleg.
És akkor, tehát, hogy ennek az áldozata nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy ez megéri.
Beszéljünk arról, hogy hogyan kezelik most akár a piacok, akár a kormányok ezt a helyzetet, hogyan vizsgáznak, mit lehet most látni? Van-e olyan, vagy látsz-e olyan országot, ahol mintaszerűen kezelik most ezt a válságot? Ezt lehet-e már látni, ahol jól csinálják?
Én nem látom őszintén, tehát, hogy nincsenek nagy különbségek, azt gondolom. Amerika az egy kérdés, mert ott úgy beszélnek a nyitásról, hogy alapvetően nem csökkent érdemben a fertőzöttség, mert Európában tényleg lecseng, főleg a régiónkban, aztán meg kiemelkedően lecsengett ez a járvány, tehát azt gondolom, hogy itt a nyitás az egyértelmű.
Térjünk át kifejezetten Magyarországra. Most hogy vizsgázik Magyarország válságkezelésből, mert azt viszont látjuk és érezzük, mert ha politikusokat hallgatjuk, akkor vagy azt halljuk, hogy igazi sikertörténet és bravúros Magyarország válságkezelése, vagy pedig azt halljuk, hogy katasztrófa, szociális összeomlás jön és borzasztó az egész válságkezelés.
Ilyen szempontból szerintem Magyarország rá van kötve a globális piacokra. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha itt Európában kilábalás lesz, az magával fogja húzni Magyarországot. És az látszik is, hogy nagyjából a tegnap előtti költségvetési számok is ezt mutatják, hogy a kormány azért relatíve óvatos, és nem szeretné, hogy az adósság elszálljon, a költségvetési deficit elszálljon, hanem akkor... Most az idei évet,
a hitelminősítők miatt van? Tehát ez fontos a minősítők miatt? Mert az Európai Unió a bizottság megengedte volna most, hogy elszálljon a válság. Ugye a miniszterelnök azt mondja, hogy nem lehet, mert aztán utána meg felakasztanak minket, és kínpadra
biztos,
visznek.
Biztos, hogy van ilyen. Meg hát tényleg akkor inkább a német gazdaságnak a kilábalásán keresztül, vagy így tényleg Nyugat-Európa kilábalásán keresztül próbál profitálni. És egyébként ugye Magyarország is kap egy nagyobb összeget ebből a támogatásból, vagy ebből a csomagból. Tehát azt gondolom, hogy ezen keresztül próbálja Magyarország meglovagolni.
Na, beszéltünk arról, hogy a világban hol látszanak a legnagyobb bajok, Magyarországon hol látszanak, turizmus, ingatlanpiac. Hogy alakult például az ingatlanpiac?
Igen, ugye amikor itt kitört a járvány, akkor azt gondolom, hogy mindenki elkezdett férni, hogy akkor itt az ingatlanpiacnál is hasonló összeomlást kell látni, mint 2007-2008-ban. Én azt gondolom, hogy most egyelőre kivárás volt, vagy legalábbis nekem azt tűnik ki a statisztikákból, hogy tranzakciószám az visszaesett, de ez elsősorban inkább a kivárás miatt volt. Az alkupozíciójuk azt hiszem Budapesten azért sokkal nagyobb lett.
Mondjuk lenne honnan visszaesni, mert lenne azért honnan. Az ingatlanárok esetében hát elképesztően magas árakról beszélhetünk az utóbbi években. Mindenki azt várta, aki venni akart, hogy mikor tetőzik, hol van a vége, és aztán visszaesik-e valaha. Visszaeshetnek? Mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy visszaeshet, mert azt gondolom, hogy ez főleg Budapest. Tehát, hogy azt gondolom, és Budapestnek is inkább a belső kerületei, ami ugye a turizmusra nagyon... nagyon támaszkodott, tehát az, hogy majd, de még el sem biztos, tehát hogy egyébként simán lehet, hogy akkor az, hogy egy apartmant inkább kivesz valaki, mint hogy hotelbe, svédasztallal, 200 emberrel együtt ül reggel, tehát azt gondolom, hogy még el sem biztos. Itt inkább visszaesésre számítok, de mondom, az inkább
mekkorára körülbelül?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen 5-10%, de az már egy ilyen nagyon masszív, tehát azt gondolom, hogy az is lehet, hogy csak ideiglenesen, és utána viszont jön egy visszapattanás. Valószínűleg nagyon növekedni nem fog, tehát azt gondolom, hogy az eddigi növekedési dinamika az elveszik, de szerintem relatíve hamar vissza. Az irodapiac az egy másik kérdés, ugye itt a home office és egyebek miatt.
Az, hogy másik kérdés, az mit jelent? Lehet egy nagy változás? Tehát sokan rájöttek, hogy hú, hát egy csomó mindent lehet home office-ban csinálni, és jól működik esetleg, és akkor minek fizessem én az irodáért a bérletárat? Lehet egy ilyesmi elmozdulás, visszaeshet?
Inkább az ilyen kisebb létszámú cégeknél lehet, hogy akkor vagy kisebb iroda lesz a célra vezető, vagy, vagy tényleg akkor egy olyan struktúra kialakítása, ami nem biztos, hogy a mai irodapiac trendjeinek megfelel.
Tehát, hogy elmozdulhatnak erre a cégek, mert azért Nyugat-Európában jóval több a home office arány, mint itt, tehát azért azt is lehet látni. Utazás, turizmus, arról is beszéljünk egy kicsit, ugye ez az iparág jelenleg a világ GDP-nek 10,4%-át adja, itthon is majdnem ennyit, 8-valamennyi. Budapest egy hete újra nyitva van, vidék 2 hete, mit lehet jósolni idénre? Ugye a miniszterelnök mondott egy olyat, hogy az idei szezon annak annyi az kampó. Mit lehet most látni, ezek a számok mennyire fognak leesni Magyarországon?
Én nem gondolnám, hogy kampó az idei szezon, de sőt, én pont azt látom, és persze nem lesz olyan, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy ez ilyen 60%-ra azért simán visszajöhet, tehát most kezdődik igazán ugye a turizmus, tehát ugye a csúcs szezonja a turizmusnak, és pont az van, hogy szerintem a belsföldi utazás az, ami támogatottabb, vagy akár én is személy szerint.
De akkor tulajdonképpen a belföldi turizmus menti meg az ágazatot, mert ide jönni kevesebben fognak,
én
tehát
azt gondolom,
a külföldi turisták,
hanem a
magyarok jönnek inkább.
Így van.
És vidék-Budapest arányában azt hogy látod? Tehát Budapesten visszaesett nagyon a turizmus? Hát inkább külföldi turistákról
beszéltünk.
Igen,
tehát hogy én azt gondolom, hogy itt is Budapest az, ami ilyen szempontból problémásabb, és vidék az meg azt gondolom, hogy neki meg akár jó is lehet.
Uh-huh. Tehát akkor nem vagy optimista ezzel kapcsolatban, hogyha egy picit hátrébb lépünk, vagy fölülről nézzük meg az egészet, és titeket idézlek, a Concordot megint. Azt írjátok egy elemzésben, hogy a vírus rávilágított arra is, hogy a túlzottan globalizált beszállítói rendszerek, feldolgozóipari értékláncok rendkívül sérülékenyek a valóságban, a vírus utáni időszak a globalizáció részleges visszaszorulásához vezethet. Egyrészt mit jelenthet egy ilyen visszaszorulás a gyakorlatban?
A visszaszorulás a gyakorlatban egyébként olyan szempontból szerintem inkább pont az, hogy a kínai túlsúly, ami eddig ugye a beszállítói láncnak nagyon fontos szereplője volt Kína, és veszik, ez hosszú távon is megmarad, viszont biztos tesznek olyan cégek, akik azt mondják, hogy akkor nem csak Kínában lesz központom, hanem esetleg több helyen is. De lehet, hogyha egy kicsit úgy decentralizáltabb lesz.
Tehát
a rendszer.
Tehát az, hogy hiába ott az olcsóbb munkaerő, ne kell annyit utaztatni a terméket, áthelyezi ide is,
igen,
a gyártást.
Igen, akkor kockázat, igen, akkor valamennyire belföldön is lehet. Igen, tehát ebben egyetértek, hogy van a globalizációnak egy beszálló ága, hogyha ezt így lehet mondani.
Ez Magyarország gazdaságára nézve mit jelenthet?
Szerintem egyébként kifejezetten pozitív, mert ugye relatíve olcsóbb munkaerő. Én azt gondolom, hogyha olyan van, akkor ebből Magyarország hosszú távon akár jól is jöhet ki. Meg így az egész közép-kelet-európai régió.
Mit lehet ilyenkor tenni? Mit ajánlanám mondjuk, ha kérdeznének vállalatoknak, cégeknek? Ugye 2008-ban azt hallottuk, hogy nagyon sokan előre menekültek, nem bocsátottak el, hanem éppen fejlesztettek, stb. Most járható lenne ez az út. Ugye valaki kényszerül elbocsátásra, hát azért vannak a kormányzati intézkedések, akik segítik őket, tehát a munkahely megtartást. Van, aki pedig azt mondja, hogy bármit megtesz, csak ne kelljen elbocsátani, mert a jó munkaerőt muszáj megtartani. Tudjuk, mi volt a válság előtt, nem volt.
Én azt gondolom, hogy a másodikkal értek egyet, tehát hogy az elbocsátás, ha nem, tehát hogyha nincsen tényleg kényszer, és nem a vállalat bezárása a tét, akkor azt gondolom, hogy az elbocsátás az nem egy jó megoldás, mert hogyha tényleg itt arról beszélgettünk, hogy milyen feszes a munkaerőpiac, ugye szerintem fél éve nagyjából erről lehetett beszélni, és szerintem a jó munkaerőket igen, meg kell tartani. Erre a legjobb példa azt gondolom, hogy vannak olyan külföldi leánybankok, akik ugye a válságot nagyon, tehát ugye a válság alatt nagyon sok fiókot zártak be, és pont amikor meg lehetett volna növekedni, meg itt, akkor meg már késő volt. És nem tudom, szerintem az nem biztos, hogy egy jó megoldás, hogy akkor most elbocsátunk azért, mert most ez a helyzet, de aztán utána még nem tudjuk visszavenni.
Tehát előfordulhat még, hogy jön egy olyan helyzet, ugyanúgy főleg mondjuk Magyarországon, hogyha Nyugat-Európa gyorsan feláll ebből, hogy ismét munkaerőhiány lesz.
Hát egy U, meg egy V alakú fellendülésnél szerintem nem az elbocsátás az elsődleges.
Tehát akkor most te azt mondod, hogy munkahely megtartás feltétlen, vagy amennyire csak lehetséges.
Igen.
De hogy alapvetően, ahogy a szavaiból kivettem, de optimista vagy tulajdonképpen így a jövőt, meg az egész válság illetően.
Igen, abszolút. Ugye azt gondolom, hogy a kormányok talán látják, hogy a bezárás az most valószínűleg megoldás volt, de az, hogy még egyszer megoldás lesz-e, az nem biztos. És hát a gyors tesztén abban nagyon hiszek, hogy ez segíteni fog.
Akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Ez volt a To-Do List extra epizódja. A következő résszel 2 hét múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a podcast, kövesd a műsort az Instagramon. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A To-Do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.